Rádiókafében pedig a kávézó a világ végén, és elérkezett az a pillanat, ami elkerülhetetlen volt. Ugye ez egy jövő és megoldás kutató magazin, de hát én egyébként meg a kertészkedés szerelmese vagyok, és a kettő egyébként nem hogy nem zárja ki egymást, hanem kéz a kézben jár, mert mindig el szoktam mondani, hogy szerintem a kertészkedés azt testesíti meg, ahogy nekünk a természettel harmóniában, együttműködő szövetségben kellene léteznünk, tehát nagyon-nagyon sok mindent tanulhatunk, amit aztán tudunk alkalmazni más területeken is, arról nem is beszélve, hogy nyilván nagyon fontos a jövőnk szempontjából, hogy a környezetünk, a zöld környezetünk az egészséges legyen, és hogy ott mit csinálunk, és ez nyilván aztán kisugárzik az egész mezőgazdaságra és mindenre. Úgyhogy abszolút passzol ehhez a témához, ha esetleg kétkednétek, hogy hogy kerül ide egy ilyen téma, de majd meg fogjátok látni, hogy nagyon-nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni Maier Mónikával a Tekertedtől. Na, nem a ti kertetektől, hanem a cégét úgy hívják, hogy a Tekerted. Szia Móni, és már itt el kellett indítanom az adást, mert hogy egyből belevágtunk a mindkettőnk számára nagyon-nagyon fontos témákba. Szia, üdvözöllek először is.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát akkor tedd fel az első kérdést, mert én már benne vagyok a mondonkába, amit elkezdtünk.
Igen, gurítsuk el a témát. Igen, ez ilyenkor azért nehéz, mert annyi minden van, hogy az ember egyáltalán hol kezdje. Kezdjük talán a legelején, hogy egyáltalán mik azok a dolgok, amikben mondjuk a kertészkedés lehet ökóbb hozzáállású. Mi az, amit mondjuk ti nem csináltok, és mondjuk régen szokás volt?
Hát tulajdonképpen mi a műtrágyákat abszolút kizártuk a kertfenntartás és kertépítéseinkből. Ezeket szerves trágyákkal és különböző talajbaktériumokkal próbálunk helyettesíteni, nagyon jó eredményekkel, és az ügyfeleink is nagyon elégedettek, mert a mindenféle bőrbetegséget a kutyáknál hát megszűntek létezni, mert ugye a nitrit érzékenység miatt az állatoknál előjönnek különböző szőrhullások és sebek, illetve mi is boldogabban dolgozunk, hogy nem kell kemikáliákkal találkozunk, tehát ez olyan felszabadító, és annyival jobb így ezzel az érzettel dolgozni, nem rombolunk, hanem tényleg építünk, úgyhogy ezt szeretjük.
Mióta foglalkozol egyébként kertészkedéssel?
12 éve, és ezzel a biokertészkedéssel most immáron ez lesz a 7. éve.
Te emlékszel, mi volt az a vízválasztó, az az élmény, aminek hatására így a természetesebb irányba fordultál?
Igen, emlékszem, hogy egy kert permetezése után hazamentem, és az egész testem tele lett viszkető égő kiütésekkel, nem múlt el, egyre csak rosszabb lett, és nem találták a megoldást, és akkor eldöntöttem, hogy én többet vegyszerekhez nem szeretnék nyúlni, mert nem tudtam, hogy mitől betegedtem meg, hiszen a kertből nem gondolja az ember, hogy betegen megy haza, tehát azt gondolod, hogy egészségesen, felüdülve, tele energiával hazatérsz, és minden happy, ehelyett heteken át tartó kellemetlen viszketéses érzést töltött el, és rossz volt így benne lenni a hétköznapokban.
Igen, tehát ez egy ilyen teljesen hülye helyzet, hogy Igen. Van egy mondjuk egy park, amit te úgy képzelsz el, mint az egészség fellegvára, meg minden, és közben, ha meg mondjuk az ökológiai lábnyomát nézzük egy ilyen tradicionális parknak, hát ez hatalmas, hiszen folyamatosan műtrágyázzák a füvet, permetezik a fákat, nyírják egyfolytában benzines gépekkel a terepet, tehát hogy egy ahelyett, hogy jó, persze nyilván fölvesz valamennyi széndioxidot, de hogy sokkal nagyobb a lenyomata, mint amit hozzátesz. Ellenben lehet úgy kertészkedni, és lehet úgy akár egy parkot is vinni, hogy ezeket a dolgokat nem visszük ilyen mennyiségben ki. Nyilván minél nagyobb egy ilyen terület, talán annál nehezebb ezt teljesen ökomódon csinálni, de lehet, tehát hogy abszolút lehet, meg ez egy irány. Tehát pont erről beszélgettünk, hogy mind a ketten teszünk föl ilyen jellegű tartalmakat az információs szuperstrádára, és hát a komment szekcióban azért szoktuk kapni a hideget és a meleget egyaránt, de hát hogy az van, hogy igen, tehát mi kísérletezünk, nem biztos, hogy feltétlenül mindig minden beválik abból, amit csinálunk, de próbálgatjuk megtalálni az újfajta megoldásokat. Hogyha neked mondjuk össze kéne foglalni, mondjuk mi az, ami a rátok a leginkább jellemző, mi az, amiben ti a leginkább ügyeskedtek, leginkább megy nektek?
Hát ami leginkább megy nekünk, ez a nagy szerelmem a talajbiológiának, a kísérleti, hát nem is tudom, minden kertünk egy kísérleti alany, mert ahány kert, annyiféle talaj összetétel, és nagyon nagy hibának gondolom, hogy a kertépítő kertfenntartók sosem vizsgálják meg, hogy az adott területen milyen összetételű talaj található meg, mi a szerkezete, mi az összetétele, mi van benne túlsúlyba. És hát nekem ez egy külön gyönyör, amikor a mikroszkópban nézhetek, és láthatom magát a szerkezeti összetételt, megnézhetem, hogy van-e benne élőflóra, mert nekem a kertnek a talaj szerkezete egyenlő az emberi gyomorral, és ezt tudom, hogy beteg, de az ügyfeleimnek is ezt szoktam mondani, hogy képzeljék el, hogy itt van a talaj, ebben emésztődnek a dolgok, tehát ide beérkezik valami, és a növényeknek fel kell tudni venni. Na de mi van akkor, ha egy talajmeddő, és csak átömlik rajta a kijuttatott mindenféle szer, és ha meg túl kemikáliázzák, akkor az felgyűlemlik. Szóval teljes ellenhatás van. Úgyhogy mi arra feküdtünk rá, hogy először vizsgálunk, aztán megnézzünk egy lehetséges gyógymódot, és elkezdjük újra felépíteni a talajszerkezetet. Ha ez megvan, akkor utána gondolkozunk azon, hogy miket lehetne betelepíteni a meglévő kertekben, meg hát gyógyítunk, legalábbis megpróbálunk. Tehát ezt tudom, hogy erős, nem vagyunk orvosok, nem is vagyunk növénydoktorok. Megnézzük a működését, megnézzük, hogy mitől lehet beteg az a növény. Ez is a talajvizsgálatnál nagyon jól kijön. Ha túl sok foszfort, vagy nitrogént, vagy olyan jellegű műtrágyát, permetszereket használtak, egy idő után túlsúlyos lett. Tehát gondoljuk el, egy antibiotikumos kezelés után a beleg, a gyomor működése tönkre megy. Na, ugyanígy tönkre megy a talaj működése. És ezt nem vesszük figyelembe. Tehát nagyon sok kertész, kertépítő, és bocsánat, és nagyon sajnálom, de nem szánunk rá elég figyelmet. És
hát szinte semennyit szerintem. Semennyit. Az általános az, hogy a föld az egy ilyen, hát jó, oké, hozattunk esetleg valahonnan egy kis termőföldet, valamit. Legjobb esetben, igen, egy 20 centit, és aztán ezzel megvan oldva, de hogy ez egy ilyen, ugye ez csak egy olyan dolog, amiben hogy belenőnek a növények, azt kész. Tehát, hogy így nincs szerintem benne a köztudatban, hogy a talaj az mennyire egy elképesztően összetett ökoszisztéma.
Egy informatikai stráda, egy elképesztő, hát én nem is tudom nektek szavakkal leírni, tehát amit megtapasztaltunk a kollégáimmal az elmúlt 6 évben, szájtátva nézzük, hogy elsiklottunk ezek fölött az apró, hát csodálatos történések között, mert a növények között igenis működhet tápanyagcsere, igenis a gombák nem minden esetben kártékonyak, tehát nem feltétlenül kell kiírtani, mert valamit jeleznek, tehát egy informatikai jel, ami azt mutatja, hogy sok vagy kevés, vagy éppen átad és gyógyít, mert nagyon sok gomba úgy jelenik meg egy-egy növény mellett, hogy segít az mondjuk a tujják esetében. Sokszor találkoztunk, hogy a lebetegedett tujják mellett különböző gombacsoportok nőnek, amit tápanyagot segítenek felvenni és tovább juttatni a beteg növény számára.
Hát igen, meg minden valamilyen tünet, tehát hogyha eléggé figyelünk mondjuk arra, hogy hol milyen gazok jelennek, meg milyen betegségek jelennek, meg ebből mind kiolvashatunk dolgokat a kerttel kapcsolatban. Én is ezt szoktam mondani, hogy talán a legfontosabb, és nyilván ehhez kell egy érzék, meg kell hozzá türelem, hogy az ember tudja olvasni a kertjét. Tehát kimész, és látod a növény, oké, ezen látom, hogy valami nincs rendben, akkor elkezdek nyomozni. Tehát, hogy már a leveleknek az állapotából meg tudod állapítani, hogy most jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát.
Igen, nagyon jó, hogy felhoztad a gyomokat, mert nem minden gyom, tehát ettől. Tehát régen nyilván én is gyomírtottam, és most nem győzök bocsánatot kérni, tehát hopunopuzok, és
ha hallgatnak minket gyomok, akkor a Muni most bocsánatot kér.
Igen, mert amióta engem egy gyógynövényekkel foglalkozó hölgy, igazából gyöngyvér tanított meg arra, hogy melyik gyógynövény, tehát gaznövény igazából gyógynövény, és mutatja például a pitchpunk erőszeretettel. Írtjuk pedig az egy talajtörő növény, bizony. És igenis segít, és ha elvégezte a dolgát, el fog múlni.
Igen, mindenki megvan a szerepe, ezek pionír növények, tehát ő nekik az vagy valami nem stimmel ott a kertben, és ő megpróbálja ezt helyrehozni. Tömör a talaj, vagy nem olyan a tápanyag, és ezek lemennek mélyre a gyökereikkel, fölhoznak megfelelő tápanyagokat, tehát mindennek ott megvan a szerepe.
Hát igen, ez egy működési rendszer, tehát tényleg úgy, mint a gyomor és a beleg közti harmónia, tehát a gyomnövények és a kertünk között igenis van egyfajta kapcsolat, igenis van rá egy fúzió, és még a talpasmuhar is azt mutatja, amikor mindenki, hogy írtsuk ki, mondom, figyelj, ez egy szántóföldi gyomnövény, azért jelenik meg, mert nem megfelelő az öntözésed. Tehát okkal történnek meg a dolgok a kertekben, és nem feltétlen jó megoldás, az egyszeri gyomírtó tart 2 hónapig, hú, de nagyon örülünk, és aztán fokozottan, mert a természet, ha tetszik, ha nem visszavág, tehát meg fogja unni ezt a fajta hozzáállást.
Igen, meg hát az van, hogy tulajdonképpen mi vagyunk a betolakodók, tehát ez a másik, jaj, nyomni, de hát ők vannak otthon, igen. És mi próbáljuk benyomni a mi dolgainkat, de ugye ezt is ki lehet azzal védeni, hogy sokkal jobb az, hogy aki sokkal-sokkal kevesebbet kell gazolni, hogyha mondjuk tényleg úgy használjuk a kertet, hogy az egy ökológikus rendszer, és mindenbe van ültetve. Tehát a gaz az általában ott jelenik meg, ahol valami hiba van, vagy ahol hely van rá. Ha mondjuk teljesen betakarjuk, mindenhol használunk talajtakaró növényeket, ahol nem, ott mondjuk vastagon múlcsolunk, akkor sokkal kevesebb lesz a gaz. Tehát a gaz is ott jelenik meg, ahol egy ilyen nem észszerű módon használjuk a kertet.
Igen, és olyan jó, hogy felhoztad ezt a múlcsozást. Ugye itt van ez a geotextil, és utána rá a múlcs, és hát és az embereknek annyiszor győzöm hangsúlyozni, hogy mély múlcsozás, tehát egy kérgezés, egy bármilyen féle fedés akkor fog jól működni, ha beindulnak a folyamatok, amihez minimum 8 centi szükséges, hogy az erjedés, a savképződés, ahol a magnak a csírájában már nem tud működni, tehát nem tud gyökeret verni, ezáltal nem tud kifejlődni. Tehát oda, ahova köveket és különböző textileket helyezünk el, nem fog működni ez a rendszer. Szép, egy darabig utána igen, ott lesz a tarack, ott lesz a minden, ott lesz, amit nem szeretünk.
Igen, tehát hogy ezért mondtam az egész beszélgetés elején, hogy annyira sok mindent tanulhatunk abból, tehát ebből, hogy hogyan lehet szelíd módon együtt működni, tehát nem ellene megyünk. Nagyon tetszik igen. Nekem a permakultúrában, hogy azt mondják, hogy igen, mit csinálják, a természet törekszik vissza az erdő állapot elérésébe, ugye ezt próbálják. Egyébként ugye ebben is szerepet játszanak a gyomok, amik először megjelennek és előkészítik a talajt, aztán jönnek a kicsit magasabb növekedésűek. Mi meg mit csinálunk a kerttel? Legtöbb esetben próbáljuk ebbe a préri állapotban tartani, miközben egyébként nyomatjuk neki a tápanyagot, meg a vizet, tehát egyszerűen nyomjuk a gázt, meg a féket, ahelyett, és dolgozunk ellene, ahelyett, hogy ezt az erőt, ezt felhasználnánk, és azt mondanánk, hogy oké, mit tud adni nekünk a természet, erre üljünk föl erre a hullámra, és ezt vigyük tovább. Tehát végülis ez az, amit ti is próbáltok ezzel kapcsolatban összehozni.
Igen. És azt azért fontos tudni, hogy egyik napról a másikra egy használt kert, mert a divatkerteket így szoktam hívni, hogy ez egy funkcionális használatban lévő kert, de nem örömkert. Tehát lehet mutogatni a szomszédoknak, hogy mennyire szépen szegélyezett, jól elhatárolt kertes területeink vannak, de nem lehet bemenni a focival, mert most permeteztünk, meg ne tapossuk le a füvet, mert annak 90 fokba kell állni, mert úgy a szép.
Hanem, a gyepnácik, én úgy hívom őket.
Igen, hanem ahhoz, hogy egy kert megfelelőképpen kezdjen el működni, az legalább egy 3 éves együttműködéssel jár, amíg eljutunk a nulla pontra. Így és van. Akkor itt nem fog történni semmi. Ez olyan, mint egy terhesség után megszületik a gyerek, elkezd fejlődni, a 3. év után már elkezd totyogni, de még mindig a kis pelenga ott van a fenekén, és az 5. évben lesz az, hogy önállóan megy enni, inni, és ugyanígy lesz a kertünknél. Tehát ezt mindenkinek elmondom. Ha belekezdünk, ez egy nagyon hosszú együttműködés, és elképesztő türelemmel jár, és lesznek kudarcok, mert nem minden sikerülhet. Tehát amit egyszer elrontottunk, azt nagyon nehezen tudjuk már visszaállítani.
Ez tök jó hasonlít ez a gyerek, hogy tényleg, és nincsen, tehát nincs a gyereknél, sincs az, hogy most már fölnevelődött a gyerek, tehát hogy ez mindig is ott lesz, nyilván már egy nagyobb kert, egy idősebb kert már kevesebb problémát, ilyen több támaszt ad majd nekünk, de hogy ez mindig egy folyamat, ami alakul, és igen, vannak benne mélypontok, vannak nehezebb időszakok, jobb időszakok, tehát hogy ez ilyen együtt kell létezni a kerttel. Jó, ennél a költői hasonlatnál nyomjunk be egy kis zenét, és akkor innen fogjuk folytatni.